Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Kiállítás.
A nagy érdeklődésre való tekintettel az Art Deco Budapest kiállítás egy hónappal tovább, szeptember 25-ig látogatható, tudatta a Magyar Nemzeti Galéria. Eddig mintegy 70 ezer látogatót vonzott a plakátok, tárgyak, terek 1925 és 1938 között című tárlata. A kiállítás különleges plakátokat, bútorokat, öltözékeket, filmeket, városi tereket bemutatva nyújt átfogó képet a két világháború közötti korszak jellegzetes vizuális kultúrájáról. A középpontban a magyar Art Deco művészet, kiemelten a plakát művészet és a modern nagyvárosi élet áll. A több mint 250 kiállított műtárgy zöme nagyon ritkán szerepel kiállításon, vagy olyan, amelyet még soha nem láthatott közönség. A plakátok mellett folyóiratok, reklámok, könyvek, képes magazinok illusztrációi, valamint iparművészeti tárgyak, egyebek között bútorok, kerámia és üvegművek, ruhák, kiegészítők, valamint jelmeztervek is szerepelnek a tárlaton. A tájékoztatás szerint a kiállításhoz kapcsolódó Dancing 1925 Magyar Művészek a Párizsi Éjszakában című kamarakiállítás szintén egy hónappal tovább látogatható. A tárlat az 1920-as évek párizsi éjszakai életét mutatja be három magyar művész szemszögéből. Vértes Marcell, Vaszari János és Vadász Miklós művei Párizs mulatóinak vibráló hangulatát idézik meg. Szeptemberben több programmal is várja a közönséget a Magyar Nemzeti Galéria. Részletek az mng.hu oldalon olvashatók. Új, ingyenes utazó tárlatot kínál kiállító helyeknek, kulturális centrumoknak és oktatási intézményeknek a Kertész Imre Intézet. A 14 rollábból álló kiállítási anyag és nyomtatható tablók a Kertész Imre Intézet honlapján az aktuális kiállítások menüpont alatt találhatók. A tárlat anyagát a www.kertészintézet.hu weboldalon történő regisztrációt követően ingyenesen igényelhetik könyvtárak, művelődési házak, kulturális centrumok, irodalomkedvelő közösségi terek, kiállítóhelyek vagy akár oktatási intézmények is. A Kertész Imre munkái mellett Arthur Kessler, Giorgio Pressburger, Petri György és Pilinszky János hagyaték részeit, valamint Sziveri János teljes hagyatékát is kezelő intézet a múzeumok éjszakáján nyitotta meg kültéri kiállítását a Benczúr utca 46-os szám előtt. A Szabadságról című Kertész Imre tablókiállítás a kéziratok és fényképek mellett Nobel-díjas írónk szép prózai műveiből, naplófeljegyzéseiből és nyilatkozataiból válogat. A kiállítás megidézi az Auschwitz-i túlélő tapasztalatait csak úgy, mint az Európa nyomasztó örökségét kíméletlenül elemző és a hazánk, kultúránk jövőjéért aggódó magyar író gondolatait is.
Fotó.
Ismét meghirdették a Magyarország 365 fotópályázatot, melyre három kategóriában várják a professzionális, valamint az amatőr fotográfusok felvételeit október 10-én éjfélig. Kaiser Otto fotográfusa, a zsűri elnöke elmondta, a 4 évvel ezelőtt indított kezdeményezés céljai változatlanok. A pályázat amatőr és professzionális alkotók kameráján keresztül szeretné megmutatni, miért is lehetünk büszkék Magyarországra, tájainkra, természeti kincseinkre, építészetünkre, hagyományainkra, közösségeinkre. A kiírás szerint 3 kategóriában lehet tehát pályázni. A természet és táj kategóriában Magyarország természeti kincseit, növény és állatvilágát ábrázoló egyedi és sorozat felvételeket lehet beküldeni. Az épített és tárgyi örökség kategóriában a népi építészeti emlékeket, műemlékeket, valamint korunk modern épületeit, városrészeit, köztéri szobrait, középületek belső tereit díszítő alkotásokat, vagy egyedi művészeti alkotásokat megörökítő egyedi és sorozat felvételeket várnak. Az életképek kategóriában mindennapok büszkeségeit, apró emberi történeteket és pillanatokat, Portrékat városi és vidéki közösségek kulturális és sport életét ábrázoló egyedi és sorozat felvételeket lehet beküldeni. A kategória győztesek díja ismét nettó 1 millió forint, a második helyezetteket 500 ezer forint, a harmadik helyezetteket 300 ezer forint díja jutalmazzák. A szakmai díjakon kívül internetes közönségszavazásra is sor kerül, a közönségdíjak értéke mindhárom kategóriában 1-1 millió forint. A pályaműveket 5 tagú szakmai zsűri bírálja el, melynek elnöke Kaiser Otto fotográfus, tagjai Keleti Éva Kossuth díjas fotográfus, Haris László fotóművész a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja, Potyó Imre környezetkutató természetfotós, a 2020-as pályázat díjazottja, valamint Rizsavi Tamás fotográfus, a 2019-es pályázat közönségdíjasa. Bővebb információk a www.fotopályazat.magyarország.hu weboldalon találhatók.
Zene.
Számos nemzetközi sztárművész is fellép a MIPA 2022-23-as programjában, melyhez a pandémiás időszak elmúltával az intézmény ismét több bérletsorozatot hirdetett. A zenekari Páholy bérletsorozatban Ricardo Sciai a Filharmonica della Scalát, Andris Nelson a bécsi filharmonikusokat, Daniel Gatti a Mahler kamarazenekart, Fischer Iván pedig az amszterdami Concertgebouw zenekarát vezényli majd. A szólisták és zenekarok sorozatban a világhírű zongorista Yuya Wang például a lipcsei Gewandhaus zenekarával, Martin Grubinger pedig a luxemburgi filharmonikus zenekarral ad koncertet. Minden szentekkor Berlioz ritkán hallott requiemjét tűzik programra, az adventi koncertet az Észt Filharmónia kamarakórusa adja, karácsony előtt Philipp Herwegh Beethoven Missa Solemnisét vezényli. Az újévi koncert pedig ezúttal Haydn az évszakok oratóriuma lesz. Jövő júniusban a MIPA ismét Wagner napokat tart. A Ring mellett olyan izgalmas programokkal, mint Nina Stem ária estje, Bosz Kofus Mahler dal estje és a Parsifal koncertszerű előadása. A Ring tetralógia szereplőiként olyan művészek lépnek színpadra, mint Günther Grösbock, Eglis Szilinsz, Irene Theorin és Kálmán Péter. Folytatódik a jövő tehetségeit fókuszba állító Rising Stars és a felfedezések sorozat is, az Európai Hidak programjainak szeptemberben a MIPA mellett Amsterdam ad otthont, majd 2023-ban Prokofiev maratont rendeznek a Budapesti Fesztivál zenekarral. A klasszikus zenei programokon túl könnyű és világzenei koncertek, tánc és új cirkusz előadások is helyet kaptak a következő szezon műsorában, és nem hiányoznak majd a matiné koncertek, családi és ifjúsági programok sem. További részletek a MIPA honlapján olvashatók.
Fesztivál.
Első alkalommal rendezik meg a Távol-Keleti Komoly Zenei Fesztivál szeptember 1-e és 4-e között a Budapesti Magyar Zeneházában. A rendezvényen 8 koncert, gasztronómiai és filmes programok, zöld tea és szaké kóstolás, origami workshop és anime vetítés is várja az érdeklődőket. A fesztivál rezidens együttese a Liszt Ferenc Kamarazenekar, műsorvezető házigazdája pedig Batta András, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatója lesz. A fesztivál szeptember 1-én este 6 órakor a japán nagykövet jelenlétében kezdődik, majd a szervezők fát ültetnek a Városligetben. A Magyar Zeneháza multimédiás hangdómiában Kurokawa Ryoichi Berlinben élő japán vizuális művész munkája látható a 4 napban. A fesztivál ötlete és művészi koncepciója Farkas Gábor, Liszt díjas zongora művésztől származik, aki 2017-ben első európaiként lett a Tokyo College of Music zongora tanszékének professzora. 2020-tól a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia billentyűs tanszékének vezetője, Tokióban pedig vendégprofesszorként tanít. Az idei Magyar Kultúra napján, január 22-én átadott Magyar Zeneháza első teljes koncertévadja, a Távol-Keleti Komoly Zenei Fesztivállal kezdődik. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Azelőtt csak a fáradtságtól kellett félnem. Mikor azelőtt? Gyerekkoromban, úgynevezett diákkoromban, meg még a korai szerelmek éveiben, épp akkor. Egy éjféli misén ott ült a gyerek, a hozzátartozói közt a zsúfolt, vakítóan világos, ismerős, karácsonyi daloktól visszhangos hazai templomban, a posztó és viaszillatban, és a szenvedés súlyával rohanta le a fáradtság. Miféle szenvedésével? Ahogy a betegségeket utálatosnak vagy rosszindulatúnak mondjuk, úgy volt utálatos és rosszindulatú szenvedés ez a fáradtság, mert eltorzította a környezetet is. Rövid részletet vettem ki Peter Handke, Nobel-díjas osztrák író, Kísérlet a fáradtságról című könyvének elejéről. Csordás Gábor műfordítóval beszélgetünk.
Ez tulajdonképpen egy sorozatnak az első része, 5 különböző kísérlet. És az a fáradtságról szóló, ez a hangsúlyosan az első közülük. Nyilván az is érdekes, hogy a szerző nemrég Nobel-díjat kapott, de az is, hogy miért kapott Nobel-díjat, miután ugye nagyon sokáig gyakorlatilag ki volt közösítve az Európai Irodalmi Közösségből a Dészláv háborúban elfoglalt szerbpárti állásfoglalása miatt. Most, ami a kísérleteket illeti, valami olyasminek a felkutatása, ami nem kézenfekvő, ami nincs kéznél. És ennek érdekében képeket használ, azt mondja egy interjújában, hogy a költészetben az egyetlen, amit a vélekedések mindenhova betolakodó és mindent elborító vélekedések még nem támadtak meg. Tehát a képet, a látványt, a vélekedést megelőző látványt próbálja ő valamiképpen megragadni, ami bizonyos értelemben lehetetlen, de nagyon termékeny a megkísértése. És ennek érdekében, tehát a vélekedések visszafogása, visszatartása érdekében lemond az énességről. Mindig van egy szkeptikus énje, aki kérdéseket tesz fel, és a kételeket fogalmaz meg, és ez az énje többször is figyelmezteti, hogy hoppá, most a vélekedést mondtál, és közben képet ígértél. És akkor megint visszatér a képhez, hogy a vélekedéseket kiküszöbölje. Tehát pont az ellentéte annak, amit az eszéről sokáig gondoltunk.
Sőt, ez számon kérő hang is időnként, ezek a kérdések, amikor az írói fáradtságról beszél, hogy semmi máshoz nem hasonlítható, és akkor elhangzik a kérdés, hogy nem lesz-e ettől gőgös. Ez nem
hát, egyébként a Handkében van gőgösség, nem csak itt, és ő nagyon jól ismeri magát, tehát azonnal észreveszi, hogyha egy kicsit gőgösebb állásmódot foglal el. Most miért szükséges ez az énesség visszafogása és a látvány, vagy hogy lehet az énességet háttérbe szorítani. És itt jön tulajdonképpen a fáradtság. A fáradtság pont az az állapot, amiben az énesség felfüggesztődik, amiben a szemlélő része lesz a látványnak, része lett annak a szituációnak, amiben benne van, annélkül, hogy előzetes elképzelései lennének róla. Nagyon jellegzetes, a vége felé van egy ilyen, több példa van, a vége felé van egy ilyen példa, hogy egy hosszú repülőút után New Yorkban, a Central Parkban üldögél hosszan, órákig, hullapáratlan a repülés után. És ebben a fáradt állapotában a dolgokat a környezetükkel együtt és a saját jelenlétével együtt ilyen blokkonként érzékeli. Ez elég jó mutatja azt a technikát, amit alkalmaz. Sokféle fáradtságról van szó. Az elején említ néhány olyan fáradtságot, ami az unalommal határos. Az egyik, ami egy karácsonyi mise, amikor a kisgyerek megőrül, és ott a kiimben erre tud gondolni. A másik pedig az egyetem, amikor a docensek és professzorok totál nem érdekli a tárgyuk, és csak ledarálják, és így meg halálosan unatkozik. Tudjuk egyébként, hogy érdés hagyta az egyetemi tanulmányait, és elment inkább írónak, nem helyezte be az egyetemet, ami ezek után, az élmények után nem igazán csodálható.
De ír például a gyerekkorában észlelt, vagy megfigyelt fáradtságról, a férfiakról, akik cséplésben a családja ahogyan elfáradt, vagy az ácsmunkában, és amiben ő megfigyelő, és amikor résztvevő, hogy mennyire másként érzékelhető ez a fáradtság. Nekem egyébként ezek voltak a kedvenc részeim.
Ezek szép részek, de ezekben tulajdonképpen rejtetten egy bizonyos előfeltevés, vagy vélekedés nyakon csíphető. Hogy ez a két eset, egy ez a cséplés fáradtsága, másrészt pedig a zárcsok fáradtsága, mind a kettő kollektív fáradtság. És ugye ő egy olyan képet rajzol le, hogy ebben a fáradtságban valamiképpen valami kommunió jön létre, valamiképpen valami nép jellegűvé válnak az emberek, tehát mint a népet alkotnának. És később aztán le is írja, hogy az Ausztriában előttem, mert így van az ausztriai nép, az totál képtelen arra, hogy ilyen közösséget alkosson. Tehát ez a közösség utáni nosztalgia jelenik meg, ami azért egy előzetes feltevés, azt azért valljuk be. Minket ez az a nosztalgia részben az egyik, ami a szerbek mellé is állítja, mert ott egy ilyen közösségi társadalmas feltétele szerintem tévesen, de hát ez más kérdés.
Mit gondol a kapcsolatok fáradtságáról? Az is nagyon érdekes, hogy a szeremi kapcsolatokat és a barátságot is így közelebbről megvizsgálja. Ez nem meghökkentő volt.
Hát és nagyon sok meghökkentő van benne, mert az élet minden területén felfedezi a fáradtságnak a szerepét. Itt ugye aztán kimondottan az éhességtől való szabadulásról van szó, hát tudjuk, hogy George Bataille szerint az erotika az nem más, mint az éntől való megszabadulás, az én kiüresítése. és ő ezt nagyon jól írja, nagyon pontosan írja le. De azt is leírja, amikor aztán hirtelen ez a közös fáradtság két külön fáradtsággal válik, és akkor vége van a kapcsolatnak, vagy egy időre felfüggesztődik a kapcsolat.
Igen, hogy azt mondja, hogy bizonyos pontján a kapcsolatnak elkezdi a valóságos arcát látni a másiknak. Megváltozik a nézőpont, vagy amikor azt használja, hogy érted vagyok fáradt, ugye ezt idézi, de akkor is nem találkoztam még ezzel a kifejezéssel.
Itt azért, hogy értettől legyen, egy picit csúsztattam, mert ugye ez németül a fürdik, az lehetne érted is, meg neked is. És itt éppen a szófordulat az az, hogy neked vagyok fáradt, de azért így többet mond, hogyha azt mondom, hogy érted vagyok, és inkább a szándékhoz jobban illik. Sok ilyen volt, nagyon nehéz nyelvileg a szöveg, és nagyon nehéz eltalálni azt a fekvést, ami visszaadja azt, amit ő tulajdonképpen mondani akar.
Számomra az is fontos volt ebben a könyvben, vagy érdekes, amikor Andalúziáról írt. Tehát a fáradtsággal összefüggésben ugyan, de nagyon-nagyon szép képek vannak ebben a könyvben, én úgy éreztem.
Igen, mind a három eszé Andalúziában született egyébként, és ez a kisváros vagy falu, ez tényleg egy ilyen borzalmas kőtörmelék sivatag közepén van. Tehát ott az égvilágon nincs semmi, csak őrületes napsütés, és egy pár eukaliptusliget. Tehát eléggé embertelen természet ez, és olyan természet, amiben nem lehet nagyon elmélyedni, elmerülni. A példák, amiket a természetre hoz, azok mind a gyerekkorából származnak.
Miért mondja azt, hogy a polgár az másként fáradt, vagy hogy az a polgári fáradtság az nincs?
Mert a polgár nem, fizikailag nem dolgozik. Neki a fáradtság a fizikai erőkifejtéssel, a fizikai munkával áll kapcsolatban egyrészt, másrészt pedig a fizikai munka az egy közvetlen kapcsolatot jelent a tárgyakkal, ezt se felejtsük el. Tehát a polgárnak sokkal összetettebb a kapcsolat a tárgyakkal. A polgár a tárgyakat az áruk felől nézi, az értékük, a piaci értékük felől nézi. Aki fizikai munkát végez és tárgyakat manipulál, annak a közvetlen fizikai tulajdonságai a fontosak a tárgynak. Muszáj annak pontosnak lennie.
Csordás Gábor műfordítóval beszélgettünk Péter Handke Kísérlet a fáradtságról című kötetéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.